Szeretettel köszöntöm a Jó Hírek október 6-i csütörtöki adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, technikus segítőtársam, Patonai Zoltán. Október 1-e és november 28-a között népszámlálás lesz Magyarországon. Bizonyára a hallgatóink is megkapták az ezzel kapcsolatos küldeményt, borítékot. Úgy gondolom, mindenképpen hasznos, ha mi is adunk egy kis gyakorlati tanácsot. Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal népszámlálás és népesedési statisztikai főosztálya vezetője, a 2022 évi népszámlálás projekt vezetője ad tájékoztatást a fontos tudnivalókról. A Kalc FM felvételéből hallanak részleteket.
A népszámlálásban a részvétel kötelező. Ez 10 évente egy nagy összeírás, amiből nem lehet kimaradni. Nagyon fontosak az eredmények, nagyon fontos az, hogy a valóságot tükrözze, és mindannyian benne legyünk. Kötelező a válaszadás, a kérdőív legtöbb kérdésére kötelező. Néhány olyan kérdés van, amit a jogszabály önkéntesen ír elő. Ezek azok a személyes jellegű kérdések, amik a vallásunkra, a nemzetiségi hovatartozásunkra, az egészségi állapotunkra vonatkoznak. Ugyanakkor ahhoz a képhez, hogy a társadalomról 2022-ben legyen egy részletes, egy pontos, színes képünk, ahhoz az is hozzátartozik, hogy ezekről a témákról is pontos képet kapjunk, amihez az kellene, hogy minél többen mindenki válaszoljon, főleg az érintettek számára fontos ez. Itt közösségekről beszélünk, és az, hogy ezek a közösségek, most akár nemzetiségi közösségekre gondolunk, fogyatékos emberek csoportjaira, vagy vallási közösségekre, nagyon fontos, hogy pontos képünk legyen róluk is. A népszámlálási kérdőív kérdései a témaköröket tekintve nagyon érdekes, hogy nem sokat változtak az idők folyamán. A demográfiai kérdések, az életkorunk nagyon fontos, hány gyermekünk született, az iskolai végzettségünk, középfokú, felsőfokú, iskolába járunk-e a gyerekeknél, ezek is fontos dolgok, a munkaerőpiaci helyzetünk az aktív korúaknál. Dolgozunk, nem dolgozunk, már nyugdíjasok vagyunk, vagy még gyerekek vagyunk, tehát ezek fontos kérdések. Ezen kívül az egészségi állapot, ami egy önkéntes kérdés, de nagyon fontos. A fogyatékosság szempontjából is, illetve az, hogy milyen nehézségekkel küzdünk esetleg a látásunkban, a hallásunkban, a mozgásunkban, a beszédünkben. Ezek is nagyon fontos kérdések, és van két új kérdésünk. Mind a kettő nagyon aktuális, vagy modern kornak az igénye. Az egyik az a lakáskörülmények kapcsán merült fel. Néhány lakáskörülményekkel kapcsolatos kérdés is van a kérdőíven. Ezek nagyon fontosak abból a szempontból, hogy lehessen látni azt, hogy a különböző típusú családok milyen lakáskörülmények között élnek. Lakáskörülmények kapcsán most a fűtés egy nagyon húsba vágó téma. A népszámlálás adatait használták már a korábbi népszámlálások alkalmával is, különböző lakásfejlesztési programok kialakításánál. Ez most még fontosabb lesz, itt a lakásnak a fűtése kérdés, és most van egy új kérdésünk az energiahatékonyság szempontjából, hogy hol használnak energiatakarékos fűtési rendszereket, napelemet, esetleg napkollektort. A másik új kérdés az pedig digitális jártasságról szól. Igazából nem kell nagyon bonyolult dolgokra gondolni. Arra vonatkozik, hogy milyen tevékenységeket végzünk az interneten, vagy digitális eszközökön, vásárolunk-e az interneten, vagy inkább csak olvasunk, filmet nézünk, játszunk, ügyeket intézünk-e az interneten, esetleg olyan fejlett a digitális jártasságunk, hogy programozunk-e. A népszámlálások a kezdet-kezdetén a tudásvagyont úgy mérték fel, hogy annyit kérdeztek, hogy tud-e írni, olvasni az illető. A mai napnak ez az írás-olvasás tudása, ez, hogy a digitális térben el tudunk-e igazodni, mert manapság enélkül nehezen boldogulunk az életben, és nehezen boldogulunk a munkaerőpiacon is. Ez is egy nagyon fontos mutató. A népszámlálás nem csak azért érint mindannyiunkat, mert mindenkinek ki kell tölteni kérdőívet, hanem azért is, mert a következő években nagyon fontos társadalmi-gazdasági döntéseket hoznak majd meg ezek alapján, a számok alapján, és nem csak országos szinten, hanem a település szintjén, a közvetlen lakókörnyezetünk szintjén. Főleg olyan összefüggésben mindenféle adatok rendelkezésre állnak rólunk különböző nyilvántartásokban, de az, hogy együtt lehessen látni ezeket az adatokat családonként, háztartásonként, tehát ne csak azt lehessen látni, hogy hol élnek gyerekek, hanem azt is lehessen látni, hogy ahol gyermek él, ő egyedüli gyerek, testvérei vannak, egy szülő neveli őket, vagy két szülő, mind a ketten dolgoznak-e, esetleg van, aki fogyatékos közülük, nem dolgozik, esetleg a nagyszülők nevelik a gyerekeket. Ezek nagyon fontos kérdések, és a népszámlálás lehetővé teszi ezeknek a komplex vizsgálatát, és nagyon kis területi szinten, a települések szintjén. Azáltal, hogy ez egy teljes körű adatgyűjtés, az a legnagyobb értéke, hogy nagyon részletes területi értékelést tesz lehetővé, nem csak megyei szinten, hanem közvetlenül a települések szintjén, és ez teszi majd azt lehetővé, hogy a települések szintjén szülessenek meg majd azok a fejlesztési tervek a megbízható adatok alapján, amik a legsikeresebbek lehetnek. Háztartásonként kell a kérdőívet kitölteni, ami áll egy néhány lakásra vonatkozó kérdésből, illetve annyi személyi kérdőívből, ahányan együtt lakunk. A kérdőív fel is hívja a figyelmet, ugye ott van egy olyan kérdés, hogy hányan élnek a lakásban, ott mindenkit összeszámolunk, ebbe beletartozik a kérdőív fel is hívja a figyelmet, hogy ne feledkezzünk meg senkiről. Beletartozhatnak a családunk tagjai, de esetleg másik településen dolgoznak vagy tanulnak, de életvitelszerűen velünk élnek. Azok is, akik esetleg külföldön tartózkodnak, hogyha ez a külföldön tartózkodás, ez átmeneti, és 12 hónapnál rövidebb ideig tart. Az internetes kitöltés kapcsán azt gondoljuk, hogy a lakosság számára ez lesz a legkényelmesebb és a leggyorsabb módja a részvételnek. Az elmúlt években, főleg a COVID-járvány kapcsán azért megtanultunk mindenféle ügyeket interneten elintézni. Azt gondolom, hogy a népszámlálás is egy ilyen elintézendő ügy lehet, amit a legegyszerűbb és a legkönnyebb az interneten elvégezni, amikor erre 16 nap alatt valamikor egy fél óránk van, akkor odaülünk, és akkor kitöltjük a kérdőíveket. A gyakorlatban azt gondolom, hogy ez úgy néz ki, hogy valaki a családból odaül, és akkor szépen végig mindenkiről a kérdőíveket. Amikor a végére ért, akkor a beküldés gombot megnyomja. Elvégezte a feladatot, érkezik egy visszaigazoló kód. Az fontos, hogy ezt a visszaigazoló kódot mentsük le, vagy fényképezzük le, vagy írjuk fel. Ez igazolja azt, hogy részt vettünk a népszámlálásban. Persze nem mindenkinek van lehetősége interneten kitölteni. Mi arra biztatjuk a fiatalokat, hogy az idősebb családtagokat, az idős szülőknek, a nagyszülőknek segítsünk a kitöltésben, illetve vannak olyan kitöltési pontok, a polgármesteri hivatalok is üzemeltetnek esetleg ilyeneket, a könyvtárakkal van együttműködésünk, és a vidéki könyvtárakban vannak ilyen kitöltési pontok, ahová, hogyha befáradnak azok, akik otthon valamiért nem tudják kitölteni a kérdőívet, akkor ott kapnak segítséget, és ott el tudják ezt végezni. Na de így is persze lesznek olyanok, akiknek ez a lehetőség valamiért nem működik. A népszámlálás második szakaszában, ami október 17-e után következik, és november 20-áig tart, akkor számlálóbiztosok járják majd az országot, és kopogtatnak be mindenhová, ahonnan nem érkezett be kérdőív. Ez a számlálóbiztosi szakasz több mint egy hónapig tart, a számlálóbiztosok felkeresik azokat a háztartásokat, ahonnan nem jött be kérdőív, egyeztetnek velük egy időpontot, hogy mikor lenne alkalmas ezt az interjút elvégezni, ők mennek kis laptopot használnak ők is, tehát elektronikus kérdőívet, elvégzik az interjút személyesen. A népszámlálásnak az informatikai rendszere nagyon szigorú adatvédelmi követelményekre épül. Pont amiatt, hogy mindenkitől gyűjtünk adatokat, a nevet is meg kell adni, ez nagyon szigorúan van szabályozva törvényileg is, illetve mondom, hogy az informatikai rendszer erre épül. Nagyon fontos azt látni, hogy a nevek külön tárolódnak minden más kérdőív adattól, és az elektronikus adatgyűjtési rendszer garanciákat tartalmaz, lehetővé teszi, ugye a kérdőív beküldésekor már ezek az adatok automatikusan titkosításra kerülnek, már úgy érkeznek be a szerverekre, hogy a nevek külön vannak a többi kérdőív adattól. A feldolgozást követően mindenféle kapcsolatot meg kell szüntetni az adatok és a személyek között, az adatoknak a közzététele pedig kizárólag statisztikai célra, összesített formában, tehát településenként, kerületenként összesítve lehet nyilvánosságra hozni. A KSH ezeket az adatokat semmilyen más szervnek nem adhatja át. Nagyon szigorú adatvédelmi előírásokat kell betartanunk a népszámlálás során.
A népszámláláson kötelező részt venni, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kampányt indított, és arra buzdít minden magyar katolikust, bátran vállalja vallási hovatartozását. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét érsek felterjesztése nyomán Pro Ecclesia Hungariae díjat adományozott Bartal Józsefnének, a keresztény édesanyák Szent Monika közössége leköszönő elnökének. A díjjal a püspöki testület elismerését fejezi ki azért a szolgálatért, amelyet élete folyamán Bartal Józsefné a katolikus egyház szolgálatában végzett. A keresztény édesanyák Szent Monika közösségének célja, hogy az imádság által a gyermekeket, családtagjaikat Isten közelébe vonják. A rádióhallgatók jól ismerik Bartalné Veronika nevét, kitüntetéséhez szívből gratulálunk, áldásos tevékenységéhez Isten áldását, jó egészséget kívánunk. Ma nemzeti gyásznap van, az aradi vértanúk napja. Ezen a napon végezték ki Aradon a Magyar Szabadságharc 13 honvéd tábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. A magyar kormány 2001-ben nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át. Ezen a napon az állami lobogót félárbócra eresztik, a középületekre kitűzik a gyásztobogót, az iskolákban megemlékezést tartanak. Emlékezzünk mi is az 1848-49-es szabadságharc áldozataira Damjanics János imájával. Ima kivégeztetésem előtt 1849. október 5-éről 6-ára virradóra. Mindenség Ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó legfőbb, jó, vágyteli kérésemet. Te vezettél, atyám, a csatákban és az ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg, mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emiliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot! Áld meg a szegény szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Amen. Kedves hallgatóink, Önök a Jó Hírek október 6-i csütörtöki adását hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Elköszön Önöktől a mai adás szerkesztő műsorvezetője Rózsa Katalin. Hálásan köszönöm Patonai Zoltán technikusi segítségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó Hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
útra való. Jezsuita gondolatok.
Csütörtök van. Évközi 27. hét.